22. fejezet. Fabriciót napközben komoly és kellemetlen gondolatok izgatták, de ahogyan hallgatta az óraütéseket, melyek egyre közelebb hozták a nagy vállalkozást, jókedvű lett és erősnek érezte magát. A hercegné azt írta neki, ha a szabad levegő teljesen váratlanul éri, s cellájából kilépve járni sem tud, inkább fogassa el magát, sem hogy lezuhanjon a 100-180 láb magas falról. Ha valóban ilyen gyenge leszek, gondolta Fabrizio, a melvédhez fekszem, alszom egy órát, s azután újra kezdem. Megesküdtem Kléliának, s inkább lezuhanok, bármilyen magas melvédről, sem hogy továbbra is arra figyeljek, milyen ízű a kenyerem. Bizonyára rettenetes fájdalmak marcangolják az embert, mielőtt a méreg végezne vele. Fabio Conti nem fog válogatni. Abból az arzenálból juttat majd nekem, melyel fellegvára patkányait írtja. Éjfél felé a sűrű fehér, pómenti köd, mely néha ellepi mindkét partot, előbb a városra telepedett, majd elérte a vár lapos tetejét és a bástya falakat is, melyek a nagy tornyot körülveszik. Fabrizio úgy érzékelte, hogy ebben a ködben a lapos tető melvédjéről már nem lehet tisztán látni a kis akácfákat, melyek a 180 láb magas fal tövében a katonák kertjeit veszik körül. Remek, gondolta. Kevéssel azután, hogy fél egyet ütött az óra, a kis lámpa megjelent a madaras szoba ablakában. Fabrizio készen állt. Keresztet vetett, majd ágyához erősítette a rövidebb kötelet, melyen a 35 láb mélységbe kellett leereszkednie a lapos tetőre, ahol a palota állt. Szerencsésen leért az őrszoba fedelére, melyet az őrségre rendelt 200 katona foglalt el tegnap óta, de ezt már elmondtuk. Baj volt, hogy a katonák még most 3/4 1-kor sem aludtak. Óvatosan lépkedett a nagy öblös cserepekkel borított tetőn, és közben hallotta, hogy a katonák arról beszélgetnek, ki az ördög járhat a tetőn, le kellene puffantani. Egyesek tiltakoztak a szívtelen ötlet ellen, mások azt mondták, ha elsütik a puskát, s hiába sütötték el, a kormányzó mindannyiukat lecsukatja, mert ok nélkül riasztották a várat. A kellemes beszélgetés minden esetre alaposan megmozdította Fabriciót, neki érett, de még nagyobb zajt ütött. Annyi bizonyos, hogy amikor a kötélre függeszkedve lecsúszott az ablakok előtt, szerencsére 4-5 lábnyira a faltól, mert a tető messze kiugrott, minden ablak tele volt szuronnyal. Néhány katona arra gondolt, hogy az az őrült Fabrizio ördögösdit játszik, és tele marékkal csekhínókat szór a katonáknak. Szobája padlóján valóban elszórt néhány aranyat, és jócskán jutott az csekhínókból a tetőteraszra is, míg a fár nézett aranyból a melvédhez ért. Arra számított, hogy az aranyakkal elterelheti magáról a figyelmet, ha esetleg üldözésére indulnak. Amint a tetőteraszra ért, látta, hogy körülötte mindenhol őrök állnak, akik szokás szerint negyed óránként elkiáltják, őrhelyemen minden rendben. Fabrizio a nyugati melvéd felé indult, és az újonnan beépített kőkockát kereste. Hihetetlennek látszik, és bárki kétségbe vonhatná, ha az egész város nem igazolná, hogy a melvéd hosszában felállított őrök nem látták meg, és nem tartóztatták fel Fabriciót. Igaz, a köd, melyről már szóltunk, közben emelkedett, és Fabrizio később azt mondta, amikor ő a tetőteraszon állt, úgy látta, már-már a fán nézetorony közepéig szállt, de ez a köd nem volt sűrű, s ő igen jól látta az őröket, egyik-másik fel és alá járkált, még hozzátette, mintha valamilyen természet feletti erő lökte volna előre, vakmerően két egymáshoz elég közel álló őr között helyezkedett el. Nyugodtan letekelte testéről az óriás kötelet, mely kétszer is összegubancolódott, és sok idejébe került, míg a gubancokat ki tudta bontani, és az egészet a melvédre fektethette. Mindenfelől hallotta a katonák hangját, és ő keményen elhatározta, rögtön ledöfi, aki közeledik hozzá. Semmit nem voltam izgatott, mesélte. Azt éreztem, mintha valamilyen szertartást végeznék. Kibogozott kötelét végül is a melvéd vízlevezető nyílásához kötözte. Most fellépett a melvédre, forró imával köszöntötte Istent, majd, mint a lovakkor egyik hőse, egy pillanatig Kléliára gondolt. Milyen más vagyok, mint az a könnyelmű és könnyűvéri Fabrizio, aki 9 hónappal ezelőtt ide belépett. És végül megindult a döbbenetes magasságból lefelé. Úgy mondja, gépiesen tett mindent, és mintha csak fényes nappal barátai előtt tereszkedett volna le, hogy megnyerjen egy fogadást. Az út közepén hirtelen olyasmit érzett, a karja teljesen elgyengült, azt hiszi, egy pillanatra el is engedte a kötelet, de a következő pillanatban újra megragadta. Arra a pillanatra talán a bokrokban kapaszkodott meg, melyek felett lefelé siklott, és azok fel is horzsolták. Időnként éles fájdalom szúrta két lapockája közé, lélegzeni is alig tudott. Kellemetlen himbáló mozgással ereszkedett, a kötél minduntalan bebecsapta a bokrok közé. Nagy madarak kaptak utána, álmukból verte fel őket, s ahol felszárnyaltak, neki mentek. Amikor először történt, azt hitte, a várból leereszkedő katonák érték utol, akik ugyanazon úton indultak üldözésére, és már védekezni készült. Végre leért a nagy torony aljába, s más baja nem történt, csak a keze vérzett. Elmondta, hogy az út közepétől a torony lejtője nagyon segítette, míg lefelé jött, minduntalan a falat súrolta, és a kövek közül kihajló növényzet biztonságosabbá tette mozgását. Amikor leért a katonák kertjeihez, egy akácfára zuhant. Ezt a fát fentről 4-5 láb magasnak hitte, a valóságban azonban 15-20 láb is lehetett. Egy részeg katona aludt a tövében, tolvajnak nézte őt. Amikor Fabrizio leesett a fáról, majdnem kificamított a bal karját. A föld sánc irányába menekült, de ahogy mondja, lába szinte összecsuklott, semmi ereje nem volt már. Bár nagy veszélyben forgott, leült és kortyolt maradék pálinkájából. Néhány percre úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hol van. Amikor felriadt, nem értette, hogyan láthat a szobájában fákat. Végül ráeszmélt az ijesztő valóságra, rögtön megindult a földsánc felé, széles lépcsőn ment fel. Az őrszem egészen közel a faköpönyekben hortyogott. A fűben egy ágyúra bukkant, ehhez erősítette a harmadik kötelet, ez a kötéldarab kissé rövid volt, iszapos árokba esett, az árok fenekét lábnyi magasságban víz borította. Míg feltápászkodott és tájékozódni próbált, érezte, hogy két férfi megragadja, egy pillanatra megijedt, de már hallotta és közvetlenül a füle mellett az egészen halk hangot. Ó, monsignore, monsignore! Homályosan megértette, hogy a hercegné emberei. Mély ájulásba bukott. Egy idő múlva érezte, hogy férfiak viszik, szótlanul és gyorsan, majd megálltak, ez nagyon nyugtalanította. De nem volt ereje sem megszólalni, sem a szemét felnyitni. Érezte, hogy szorosan fogják. Egyszerre csak ráismert a hercegné ruháinak illatára. Ez az illat felkeltette, kinyitotta a szemét, és ki tudta mondani, drága, drága barátnőm. És újra elvesztette eszméletét. A hű Bruno 200 lépésnyire várakozott egy csapat rendőrrel, a gróf megbízható embereivel. Maga Moszka gróf egy kis házban rejtőzködött, egészen közel ahhoz a helyhez, ahol a hercegné várakozott. Nem tétovázott volna, hogy néhány meghitt barátjával, fél zsoldon élő katonatisztekkel kardot ráncson, ha így kívánja a helyzet, kötelességének érezte, hogy megmentse Fabrizio életét. Tudta, hogy komoly veszély fenyegeti, és hogy annak idején a fejedelem aláírta volna a kegyelmet adó levelet, ha ő, Moszka gróf, ostobán meg nem akadályozza, hogy uralkodója ostobaságot írjon alá. A hercegné éjfél óta állig felfegyverkezett emberei között bolyongott ide-oda a fellegvár földsáncai előtt. Nem tudott egy helyben maradni, azt hitte, küzdeni kell majd, hogy elrabolhassák Fabriziót az üldözők elől. Lángoló képzelete 100 óvintézkedést is sugalt, ezeket most hosszadalmas volna részleteznünk, csupa érthetetlen meggondolatlanság volt. Kiszámították, hogy 80-nál több embert mozgósítottak ezen az éjjelen, akik mindazt várták, valamilyen rendkívüli ügyért kell majd verekedniük. Szerencsére Ferrante és Lodovico intézett mindent, s a rendőrminiszter nem volt ellenségük. A gróf később elmondta, a hercegnét nem árult el senki, és a miniszternek hivatali úton semmi nem jutott tudomására. Gina szinte eszét vesztette, mikor megpillantotta Fabriziót. Görcsösen karjába szorította, majd kétségbe esett, hogy csupa vér. Fabriziót a felhorzsolt keze vérezte meg, de ő azt hitte, a fiú veszélyesen megsebesült. Egyik szolgája segítségével lehúzta Fabrizio kabátját, hogy bekötözze, amikor Lodovico, aki szerencsére éppen ott állt, parancsot adott, hogy a hercegnél és Fabriziót tuszkolják be az egyik kis kocsiba. Ezeket a kocsikat a városkapu közelében egy kertben rejtették el, végül szágúdva megindultak, hogy Sacca mellett átkeljenek a pón. Ferrante és 20 jól felfegyverzett embere volt a hátvéd. Ferrante megesküdött az életére, hogy az üldözőket mindenképpen feltartja. A gróf egyedül, gyalogosan ott maradt a fellegvár közelében, csak 2 órával később távozott, amikor látta, hogy minden csendes. Íme felségárulás bűnébe estem, gondoltak boldogan, mámorosan. Lodovikónak kitűnő ötlete támadt, ültessék be az egyik kocsiba azt a fiatal sebészt, aki lelkesen ragaszkodott a hercegnéhez, és akinek alakja feltűnően emlékeztetett Fabrizióra. Bologna felé meneküljön, mondta neki. Viselkedjék nagyon ügyetlenül, és igyekezzék, hogy elfogják. Keveredjék ellentmondásokba, s végül valljál, hogy maga Fabrizio del Dongo. Húzza az időt. Legyen ravaszul ügyetlen, megúszza 1 hónapi börtönnel, s asszonyunktól 50 aranyat kap. Ki gondol pénzre, ha asszonyunkért tehet valamit? Elindult, és néhány óra múlva elfogták. Jó tréfa volt. Mennyire megörült elfogatásának Fabio Conti tábornok és Rassi, aki úgy látta, Fabrizio igen veszélyes helyzetbe juttatta, s a bárósága füsté vált. A fellegvárban csak reggel 6 órakor fedezték fel a szökést, és csak 10-kor merték tájékoztatni a fejedelmet. A hercegnét olyan tökéletesen szolgálták, hogy Fabrizio mély álomban feküdt ugyan, amit ő halálos ájulásnak hitt, és háromszor is megállítatta a kocsit. Mégis, mire 4-et ütött az óra, egy bárkán átkeltek a Pón. A bal parton kocsi várta őket, még 2 mérföldet vágtattak őrült gyorsasággal, majd 1 óránál is hosszabb ideig vesztegeltek, még útleveleiket vizsgálták. A hercegnének mindenféle irata volt saját maga és Fabrizio számára, de ezen a napon bolond volt. Meggondolatlanul 10 aranyat tolt oda az osztrák rendőrtisztviselőnek, a kezét szorongatta és sírt. A tisztviselő ilyetten kezdte előről a vizsgálatot. Postakocsiba ültek. A hercegné olyan feltűnően szórta a pénzt, hogy mindenütt gyanút keltett ebben az országban, ahol amúgy is gyanús minden idegen. Megint Lodovico segített. Ahol csak lehetett, elmondta, hogy a hercegné félig eszét vesztette fájdalmában, mert párna miniszterelnökének fia, a fiatal Moszka gróf állandóan lázas, és most Páviába viszi, a páviai orvosokkal akarja megvizsgáltatni. Mire a fogoly teljesen magához tért, 10 mérföldnyire maguk mögött hagyták a Pót. Megállapították, Fabrizio egyik válla kificamodott, és sok horzsolt sebe van. A hercegné még mindig olyan furcsán viselkedett, hogy az egyik falusi fogadóban, ahol megebédeltek, a fogadós azt hitte, császári hercegnővel áll szemben, és a császári ház tagjait megillető üdvözlésben részesítette, mire Lodovico figyelmeztette, a hercegné azonnal lecsukatja, ha a szertekürtöli jelenlétét. Végre este 6 óra tájt Piemonti területre értek. Fabrizio csak itt került teljes biztonságba, egy kis faluba vitték távol az országúttól, bekötözték a kezét, és néhány órát alhatott. Ebben a faluban indított el a hercegné olyas valamit, ami joggal és mélyen sértheti erkölcsi érzékünket, de még jobban megzavarta a hercegné egész élete nyugalmát. Néhány héttel Fabrizio szökése előtt, azon a napon, amikor egész Párma a fellegvár kapuja elé tódult, hogy talán megpillanthatja az udvaron a Fabrizio számára ácsolt vérpadot, ezen a napon a hercegné Lodovicónak mindenbe beavatott házi bizalmi emberének megmutatta titkos szerkezetet, melynek segítségével a jól rejtett vaskeretből ki lehetett mozdítani azt a követ, mely egyik alapköve volt a San Severino palota 13. században épült híres vízmedencéjének. Erről a medencéről már szó esett. Míg Fabrizio a kisfalú trattóriájában aludt, a hercegné magához szólította Lodovicót, Lodovico azt hitte megőrült, olyan különösen nézte. Most bizonyára azt gondolod, néhány ezer frankot kapsz tőlem. Hát nem. Jól ismerlek, költő vagy, hamarosan elvernéd a pénzt. De neked adom a ricciardiai kis birtokomat egy mérföldnyire Casal Maggiore-tól. Lodovico szinte táncolt az örömtől, s eléje borult. Közben őszintén lázasan hajtogatta, hogy nem jutalomért tette, mikor segített megmenteni Monsignore Fabriziót. Hogy egészen különleges hűséggel szerette őt, amióta egyszer olyan szerencsés volt, és kocsin vihette, mint a hercegné harmadik kocsisa. És amikor ez az őszinte és derékember úgy gondolta, hogy az előkelő dáma már igazán eleget foglalkozott vele, búcsúzni kezdett, de a hercegné szikrázó szemmel rászólt, maradj! Szótlanul járkált a fogadó szobájában, időnként egy-egy érthetetlen pillantást vetett Lodovicóra. Végül, amikor Lodovico látta, hogy a különös séta csak nem fejeződik be, úgy gondolta, neki kell megszólítani a úrnőjét. Asszonyom, olyan túlságosan nagy ajándékot adott nekem, ez annyival több mindennél, amit a magamfajta szegény ember csak elképzelni tud, s főképpen annyival több az én gyenge szolgálatomnál, amit szabad volt teljesítenem, hogy én igazán azt hiszem, nem tarthatom meg a ricciardiai birtokot. Mély tisztelettel visszaadom asszonyomnak a birtokot, és kérem, juttasson nekem inkább egy 400 frankos járadékot. Hányszor tapasztaltad már életedben, csattant fel a hercegné sötét gőggel. Hányszor hallhattál olyasmiről, hogy én elejtettem egy tervemet, ha már kimondtam? Szavai után a hercegné néhány percig tovább járkált, majd hirtelen megállt és felkiáltott. Fabriciót csak a véletlen mentette meg, és mert tetszeni tudott annak a kislánynak. Ha nem olyan elbűvölő meghal, talán tagadod ezt? Úgy lépett Lodovico elé, hogy szeme szinte izzott a sötét haragtól. Lodovico hátrált néhány lépést, azt hitte a hercegné megőrült, és ez nagyon nyugtalanította a ricciardiai birtoka miatt. Nos, folytatta a hercegné a legkedvesebben és jókedvűen egészen megváltozva, azt akarom, hogy derék szakkai népemnek legyen egy jó bolond napja, amit sokáig megemlegetnek. Visszamegy Szakkába. Van valami kifogásod? Azt hiszed veszélyes? Semmi az asszonyom. Egyetlen szakkai sem fogja soha elfecsegni, hogy Monsignore Fabrizio kíséretében voltam. Különben is, ha szabad bevallanom, égek a vágytól, hogy lássam az én ricciardiai birtokomat. Olyan furcsa, hogy birtokom van. Tetszik a jó kedved? Ricciarda mostani bérlője, úgy emlékszem, 3-4 évi bérrel még tartozik nekem. Neki ajándékozom a felét, és az adósság másik fel a tiéd. De van egy feltételem. Elmegy Szakkába. Azt mondod, hogy holnap után egyik védőszentem ünnepe lesz, és a megérkezésed utáni estén a legragyogóbban kivilágított kastélyomat. Ne sajnáld se a pénzt, se a fáradtságot. Gondolj arra, hogy életem legnagyobb öröméről van szó. Már régen előkészítettem a kivilágítást, legalább 3 hónapja gyűjtöm a kastély pincéiben, amire a ragyogó ünnepen szükség lesz. A kertésznél leraktam, ami egy káprázatos tűzi játékhoz kell. Intézkedj, hogy a póra néző teraszról röpítsék fel a rakétákat. 89 nagy hordó bor áll a pincéimben, 89 borkutat állítatsz fel a parkban. Ha másnapra egyetlen palack bor marad, amit nem ittak meg, azt fogom mondani, hogy nem szeretett Fabriciót. Ha mindent elrendeztél, a borkutakat, a kivilágítást, a tűzijátékot, óvatosan elpárologsz, mert lehetséges, és én remélem is, hogy Pármában kihívásnak tartják majd ezt a kis játékot. Hát ez nem csak lehetséges, az biztos. Amint hogy biztos az is, hogy Rassi főügyész úr, aki Monsignore ítéletét aláírta, megpukkadt dühében, és ha... Lodovico félénken folytatta. Ha, asszonyom, még a ricciardiai hátralék felénél is nagyobb örömet akar szerezni szerény szolgájának, akkor megengedi, hogy kissé megugrassam azt a Rassit. Remek ember vagy, kiáltotta lelkesen a hercegné. De határozottan megtiltom, hogy bármit tégy Rassival. Azt akarom, hogy nyilvánosan kerüljön akasztófára majd később. Te pedig vigyázz ne, hogy elcsípjenek Szakkában, minden örömömet elrontod, ha téged elvesztlek. Engem, asszonyom. Amikor elmondtam, hogy a hercegné egyik védőszentjének ünnepét készítem elő, küldhetnek oda akár 30 csendőrt, hogy zavart csináljanak. Fogadom, egyik sem marad a lován, mielőtt elérnék a vörös keresztet a falu közepén. Demestek a fejük lágyáról szakkaiak, mind 7 próbás csempézés imádják asszonyomat. S végül, folytatta a hercegné különös, könnyed hangon. Ha derék szakkai népemnek bort adok, a pármaiakat elárasztom vízzel. Aznap este, amikor kastélyom kivilágítva ragyog, vezest ki istálomból a legjobb lovamat, száguldj be Pármába, a palotámba, és mozdítsd el a vízmedence kövét. Remek, remek gondolat, asszonyom, kiáltotta Lodovico, és mint az őrült, úgy nevetett. Bort a derék szakkaiaknak, és vizet Párma polgárainak, a nyomorultaknak, akik olyan biztosra vették, hogy Monsignore Fabriciót megmérgezik, akár azt a szegény elt. Lodovico jókedve csak nem csendesedett. A hercegné elégedetten nézte, hogyan rázza a nevetés, hogyan ismétli bort a szakkaiaknak, vizet a pármaiaknak. Asszonyom bizonyára jobban tudja, mint én, hogy amikor 20 évvel ezelőtt vigyázatlanul kiéreztették a medencevizét, Párma több utcáját lábnyi magasságban elborította az áradat. És vizet a pármaiaknak, ismételte a hercegné nevetve. A fellegvár előtt a sétány tele lett volna emberekkel, ha Fabriciót lefejezik. Mindenütt a nagy bűnösnek nevezik. De jól vigyázz, nagyon ügyesen csináld. Soha teremtett lény meg ne tudja, hogy az áradás a te műved, és azt se, hogy én parancsoltam. Fabrició sem tudhat erről a bolond tréfáról, de még a gróf sem. Hanem megfeledkeztem Szakka szegényeiről. Menj, írj egy levelet az intézőmnek, én majd aláírom. Megírod neki, hogy védőszentem ünnepén osszon ki 100 cekhínót Szakka szegényei között, és hogy mindenben engedelmeskedjék neked a kivilágítás, a tűzijáték és a bor dolgában. És fontos, nagyon fontos, másnap egyetlen üres palack sem maradjon a pincémben. Asszonyom intézőjét csak az fogja zavarni, hogy 5 év óta, amióta asszonyomé a kastély, Szakkában 10 szegény sem maradt. És vizet a pármaiaknak, dúdolta a hercegné. És hogyan ütöd nyélbe a tréfát? Kész a tervem. Ha Szakkából 9 órakor indulok, 10:30-kor lovam a 3 tökfilgó fogadóhoz ért, a Casal Maggiore és az én ricciardiai birtokom felé vezető úton. 11 órakor szobámban ülök már a palotában, és 11:45-kor vizet a pármaiaknak, mégpedig többet, mint amit szeretnénk, hogy ihassanak a nagy bűnös egészségére. 10 perccel később már kint vagyok a városból, a bolonyai országúton. Útközben mély tisztelettel üdvözlöm a fellegvárat, melyet Monsignore bátorsága és úrnőm okossága gyalázatba kevert. A réteken egy ösvényre térek, jól ismerem, és bevonulok Ricciardába. Lodovico a hercegnére pillantott és megrémült. A hercegné 6 lépésről meretten nézte a csupasz falat, tekintete kegyetlen volt, kegyetlen, ez a pontos kifejezés. Ó, szegény birtokom, gondolta Lodovíkó. Biztos, hogy megőrült. A hercegné ránézett, és kitalálta, mire gondol. Á, Lodovíkó úr, a nagy költő írott adománylevelet szeretne. Szaladj, keres egy ívpapírt. Lodovíkó nem várta meg, hogy a parancsot másodszor is elismételjék, és a hercegné saját maga írta meg az egy évvel előbbre keltezett hosszú elismervényt, melyben kijelenti, hogy Lodovíkó San Michelitől 80 000 frankot kapott, és zálogképpen Ricsárdai birtokát adta neki. Ha 12 hónap elteltével nem fizeti vissza a fent említett 80 000 frankot, a Ricsárdai birtok végleg Lodovíkó tulajdona marad. Kellemes érzés, hogy egy hűszolgámnak körülbelül a harmadát adom mindannak, ami még van. Igaz is? Fordult a hercegné Lodovíkóhoz. Miután elintézted ezt a tréfát a vízmedencével, csak 2 napot engedélyezek neked, hogy Casal Maggiore-ban szórakozz. És hogy az egyességünk érvényes legyen, mondd azt, hogy ez a kis ügy már legalább 1 éves. Gyere utána Belgirátéba, gyere minél előbb. Lehet, hogy Fabrizio Angliába megy, és te vele tartasz. A hercegné és Fabrizio másnap korán reggel Belgirátéba ért. Itt telepedtek le, ebben a varázslatos faluban. De a szép tó mellett halálos szomorúság várakozott a hercegnére. Fabrizio teljesen megváltozott. Amikor a szökését követő kábult álomból magához tért, a hercegné már az első percekben észrevette, hogy valami furcsa, valami rendkívüli történik benne. És csak ugyanaz a mélyen meghújó érzés, amit Fabrizio gondosan titkolt, elég szokatlan volt, és nem más, mint a kétségbeesés, hogy kikerült a börtönből. De óvakodott attól, hogy bevallja szomorúsága okát, vallomását olyan kérdések követték volna, amikre nem akart felelni. Nem értlek, mondta a hercegné csodálkozva. Milyen szörnyű élmény lehetett. Éhes voltál, és ha az éhségtől nem akartál összeesni, enned kellett az iszonyatos ételekből, melyeket a börtön konyhájából hoztak fel neked, és egyre figyelni, nincs-e valaminek szokatlan íze, nem mérgezed-e meg magad abban a percben. Erre az élményre nem gondolsz most borzalommal? Úgy gondoltam a halálra, felelte Fabrizio. Ahogyan azt hiszem, a katonák gondolhatnak, valami, ami lehetséges, de amit ügyesen talán elkerülhetek. Mennyit nyugtalankodott, milyen szomorú volt a hercegné. Az imádott, a páratlan, az eleven, eredeti lény szeme láttára süllyedt bele megfoghatatlan álmába, inkább a magányt választotta, mint sem őszintén beszéljen mindenről legjobb barátnőjével. Most is jó volt, figyelmes és hálás a hercegnével, 100-szor is feláldozta volna érte az életét, úgy, mint azelőtt, de lelke nem volt vele. Gyakran 4-5 mérföldet megtettek a fenséges tavon, és egyetlen árva szót nem váltottak. Minden beszélgetésük csak a gondolatok érzelemmentes közlése lehetett. Mások talán kellemesnek tartották volna ezt is, de ők még emlékeztek rá is, főként a hercegnében élt elevenen, hogyan beszélgettek a végzetes Giletti-féle verekedés előtt, ami azután elválasztotta kettejüket. Fabrizio adósa volt a hercegnének a börtönben töltött rettentő 9 hónap történetével, és kiderült, hogy erről az időről csak kurta, szintelen szavai vannak. Ennek előbb vagy utóbb így kellett történnie, gondolta a hercegné elkomorodva, szomorúan. A bánkódás megöregített, hogy Fabrizio igazán szerelmes lett, és szívében nekem csak a második hely jut. Máskor meg a nagy-nagy szomorúságtól rémülten és megalázottan ezt gondolta, azt hiszem, nem szenvednék annyira, ha Isten úgy rendelné, Ferrante őrüljön meg valóban és gyávuljon el. És ettől a pillanattól kezdve a fél megbánás megmérgezte önmagába vetett hitét és becsülését. Keserűen gondolta, hát megbánok valamit, amit elhatároztam, úgy látszik, nem vagyok már Del Dongo. Isten akarja így, tért vissza előbbi gondolatához. Fabrizio szerelmes. És milyen jogon kívánhatnám, hogy ne legyen szerelmes? Mondtunk-e egymásnak egyetlen igazi szerelmes szót is? Ez a józan gondolat elrabolta az álmát, 100-szor szerencsétlenebb volt Belgirátéban, mint Pármában. Úgy látszik, a remélt nagy bosszúval az öregedés és a lélek elgyengülése is elérkezett. És józanul elgondolkodva kételkedni sem lehetett. Ki a hősnője Fabrizio különös álmainak? Clelia Conti, az Isten hívő lány, elárulta apját, hiszen tűrte, hogy az őrséget leitassák, és Fabrizio soha nem beszélt Cléliáról. De ha az őrséget nem itatják le, és a hercegné kétségbeesve verte a mellét, ha nem itatják le őket, minden ötletem, minden erőfeszítésem kárba vész, tehát ő mentette meg Fabriziót. A hercegné alig tudta rávenni a fiút, hogy elmondjon néhány részletet annak az éjszakának történetéből. Milyen kimeríthetetlen, újra és újra visszatérő élmény lett volna azelőtt. Milyen élénken, mennyi áradó jókedvel beszélt a boldog időkben reggeltől estig bármilyen csekélységről, ami engem érdekelt. S mert mindenre gondolni kellett, a hercegné Fabriciót Locarnóban, a Lago Maggiore túlsó végén a svájci kikötővárosban helyezte el. Minden nap átment hozzá hajóval, hogy hosszú csónakutakat tegyenek a tavon. Egyszer, hirtelen elhatározással felment érte a lakására, és akkor meglátta, hogy szobájában a falakat pármai látképek borítják. Milánóból vagy Pármából hozathatta a metszeteket, arról a földről, melyet utálnia kellene. Kis szalonját műteremmé alakította át, az akvarell festő minden kellékét felhalmozta itt, s a hercegné éppen akkor lépett be, mikor harmadik képét fejezte be a fárnézetoronyról s a kormányzói palotáról. Már igazán csak az hiányzik, mondta neki ingerülten, hogy emlékezetből megfesd a kedves kormányzót portréját, aki éppen csak meg akart mérgezni. De most jut eszembe, igazán írhatnál neki valamilyen mentegetődző levelet, amit merészkedtél megmenekülni, s fellegvárát nevetségessé tenni. Szegény Gina nem sejtette, mennyire nem tréfa, amit mondott. Amint Fabrizio biztos helyre érkezett, első dolga volt, hogy kifogástalan, udvarjas és valamelyest nevetséges levelet írt Fabio Conti tábornoknak, bocsánatot kért, hogy megszökött és azzal mentegette magát. El kellett hinnie, hogy valamelyik börtönőrt megbízták, mérgezze meg őt. Fabrizio nem nagyon fontolgatta, mit ír, azt remélte, hogy Clélia szeme is rápillant majd erre a levélre, s amíg írt, könnyei végig folytak arcán. Mulatságos fordulattal fejezte be levelét, lemerte írni, hogy most szabadon, gyakran hiányzik kis szobája a fárnézetoronyban. Ezért a mondatért írta levelét, remélte, hogy Clélia megérti. Nagy levélíró kedvében is megint csak azt remélve, hogy valaki elolvassa levelét, Fabrizio köszönő sorokat írt Don Cesarinak is, a börtön jószívú lelkészének, aki teológiai könyveket kölcsönzött neki. Néhány nappal később megbízta a locarnói kis könyvkereskedőt utazzék el Milánóba, s ott a kis könyvkereskedő a híres könyvimádónak, Reinának barátja a legcsodálatosabb kiadásokban megszerezte mindazokat a könyveket, melyeket valaha Don Cesare kölcsön adott. A derék lelkészhez eljutottak a könyvek, rajtuk kívül egy szép levél is, mely elmondta, hogy könyveiben nevetséges széljegyzeteket írt a türelmetlenség talán megbocsátható pillanataiban egy szegény rab. Ezért arra kéri őt, könyvtárában cserélje ki eredeti könyveit ezekkel a kötetekkel, melyeket a legforróbb hálával küld neki. Fabrizio nagy jó indulattal nevezte egyszerűen jegyzetnek az alig olvasható, sűrű betűhalmazt, melyel Szent Jeromos műveinek fólió kötetében a lapszéleket megtöltötte. Abban a reménykedve, hogy a kötetet visszaküldheti kedves papjának, s másikat kap helyette, naponként pontos naplót vezetett a lapszéleken mindarról, ami a börtönben történt vele. Mindig az volt a nagy esemény, hogy lelke isteni szerelemben lángolt, az isteni olyan szót helyettesített, melyet nem ismert leírni. Néha ez az isteni szerelem mély kétségekbe taszította fogjunkat, máskor hangot hallott a magasságból, s ez a hang némi reményt oltott belé, s boldogan újjongott. Mindezt szerencsére börtön tintával írta, borból, csokoládéból és koromból kevert lével, és Don Cesare éppen csak rápillantott a jegyzetekre, amikor Szent Jeromos fólió kötetét visszahelyezte a polcra. Ha több figyelmet szentel a feljegyzéseknek, megtudhatta volna, hogy egy napon a fogoly, amikor azt hitte megmérgezték, boldogan készült a halálra, mert alig 40 lépésnyire halhat meg attól, akit a világon legjobban szeret. De szökése után ezt az oldalt más valaki olvasta, és nem a derék Don Cesare. A szép gondolatot szerelmesünk mellett meghalni, száz meg száz módon fejeztek, és végül egy szonett következett, mely elmondta, hogy a lélek kegyetlen vívódások után, elhagyva a törékeny testet, melyben 23 évig lakott, engedett a boldogság hívásának, amit mindenki ismer, aki valaha élt, ez a lélek nem akar a mennybe jutni és elvegyülni az angyalok karában, mihelyt szabad lesz, ha ugyan Isten rettentő ítélete megbocsátja minden bűnét, a lélek boldogabb lesz halálában, mint bármikor életében. Ott marad néhány lépésnyire börtönétől, melyben oly sokáig panaszkodott, és egyé lesz mindazzal, amit életében szeretett. Így ezután, közölte a szonett utolsó szakasza, megtalálom a földön a paradicsomot. Bár a pármai fellegvárban csak úgy emlegették Fabriciót, mint alávaló árulót, aki durván megsértette legszentebb kötelességeit, a derék Don Cesare atyát mégis boldoggá tették a gyönyörű könyvek, melyeket egy ismeretlen juttatott hozzá, mert Fabrizio igen helyesen gondolt arra, hogy csak néhány nappal a csomag kézbesítése után írja meg levelét, nehogy nevét látva a csomagot felháborodva visszaküldjék. Figyelmességét Don Cesare nem is említette bátyjának, aki már ekkor is haragra gerjedt, ha Fabrizio nevét csak kiejtették előtte. de a fogoly szökése óta megint a régi, meghitt barátság hangját találta meg kedves unokahúgával, s mert régebben néhány latin szóra is megtanította a lányt, megmutatta neki a frissen érkezett, szép köteteket. Éppen ebben reménykedhetett a távol élő is. Clélia egyszerre mélyen elpirult, megismerte Fabrizio írását. Hosszú, keskeny, megsárgult papírszeleteket tettek a kötet néhány helyére könyvjelzőként. Az az igazság, hogy a kicsinyes anyagi érdek és az életünket betöltő hideg, szintelen mindennapi gondolatok közt nagyon ritkán marad hatástalan az igazi szenvedély, mely cselekedeteinket irányítja. Mintha jótékony, isteni gondviselés vigyázna az ilyen tettekre. Kléliát is titkos ösztön és a lelkében eláradó egyetlen gondolat vezette, arra kérte nagybátyját, engedje meg, hogy összehasonlíthassa a régi Szent Jeromos kötetet azzal, amit most kapott. Hogyan mondjuk el, milyen elragadtatássá változott a sötét szomorúság, melybe Fabrizio távozása óta süllyedt, amikor a régi Szent Jeromos kötet margóin felfedezte a szonettet és Fabrizio szerelmének napról napra bejegyzett szavait. Még aznap szóról szóra tudta a szonettet. Ablakába könyökölve énekelte, a másik ablak felé fordulva, melyet most már elhagyatott volt, de hányszor láthatta, hogy ellenzőjén kinyílik a kis ajtócska. Ezt az ellenzőt leszerelték, hogy a bíróság asztalára helyezzék, hogy bűnjel legyen abban a nevetséges pörben, melyet Rassi indított Fabrizio ellen, szökéssel vádolva őt, vagy, ahogyan az ügyész maga is mosolyogva mondta, kivonta magát nagylelkű fejedelme kegyelméből. Clélia állandóan kétségeivel vívódott, s amióta oly boldogtalan volt, még vétkesebbnek érezte magát. Úgy próbálta csillapítani önvádjait, hogy fogadalmára gondolt, amit a Madonnának tett, amikor a tábornokot csak nem megmérgezték, s amit azóta is naponta megújított, soha többé nem pillant Fabrizióra. Fabio Conti belebetegedett Fabrizio szökésébe, és állását is majdnem elvesztette, amikor a fejedelem haragjában a fárnézetorony valamennyi börtönőrét elcsapta, s a városi börtönbe záratta őket. A tábornokot részben Moszka gróf közbelépése mentette meg, mert a gróf szívesebben látta őt a fellegvár tornyába bezárva, mint az udvarban, tevékeny és csel szövővetélytársként. Két hétig tartott, míg az igazán beteg Fabio Conti tábornok bizonytalanságban élt, elveszti-e a fejedelem kegyét, s ez alatt erősítette meg magát Clélia az áldozatra, amit Fabriciónak bejelentett. Az olvasó talán emlékszik rá, hogy a nagy mulatozás napján, azon a napon, amikor a fogoly is megszökött, Clélia okosan beteg volt. Beteg maradt másnap is. Olyan ügyesen viselkedett, hogy senki más, csak Fabrizio őrzője, Grillo börtönőr sejthette részvételét a szöktetésben, Grillo pedig hallgatott. De mihelyt leleplezés veszedelme nem fenyegette többé Cléliát, annál kegyetlenebbül gyötörte a jogos önvád. Van-e olyan mentség, támadt magára, mely enyhíthetné annak a lánynak bűnét, aki elárulta apját. Egy este, miután majdnem egész napját sírva a kápolnában töltötte, arra kérte nagybátyját, Don Cesárét, kísérje őt a tábornokhoz, akinek dürohamaitól azért is félt annyira, mert Fabio Conti minduntalan a legvadabbul szidalmazta Fabriciót, az undok árulót. Apjához belépve hősi bátorsággal elmondta, ha mindeddig megtagadta kezét Crescenzi Márkitól, azért tette, mert nem vonzódik hozzá, s biztosan tudja, hogy ebben a házasságban nem lesz boldog. A tábornok ennél a szónál dühöngeni kezdett, és Clélia csak nehezen folytathatta beszédét. Mégis elmondta, ha apját csábítja a Márki nagy vagyona, és úgy gondolja, meg kell parancsolni a lányának, hogy a Márki felesége legyen, ő fejet hajt és engedelmeskedik. A tábornokot teljesen meglepte a fordulat, a legkevésbé ezt várta, de végül nagyon megörült. Így hát nem kell majd a második emeletre költöznöm, fordult bátyjához, ha annak a gaz Fabriciónak pimassága miatt elvesztem állásomat. Moszka gróf természetesen kifejezésre juttatta mély megbotránkozását, hogy Fabrizio a hűtlen alatt való megszökött, s ha alkalma nyílt rá, szívesen idézte Rassi ötletes mondatát, milyen hitványul igazán közönségesen viselkedett ez a fiatalember, amikor elhárította magától a fejedelem kegyét. A szellemes mondatot az előkelő társaság szentesítette, a nép azonban elutasította. A nép a maga józan esze szerint Fabriciót ugyan nagy bűnösnek tartotta, de lelkesedve csodálta elszántságát, hogy olyan merészen levetette magát a magas falról. Az udvarban persze senki nem csodálta ezt a bátorságot, a rendőrség meg, iszonyúan restelve vereségét, hivatalosan felderítette, hogy a hercegné, ez a felháborítóan hálátlan nő, akinek a nevét is csak sóhajtva lehet már kiejteni, pénzzel megvesztegetett 20 katonát, és a kis csapat 4 egymáshoz kötött létrát nyújtott fel Fabriciónak, Egy-egy létra 45 láb hosszú volt. Fabrizio pedig leereszkedett egy kötelet, melyet a létrához erősítettek, s Szökevén csak azzal az igen szerintettel dicsekedhetik, hogy felhúzta a létrákat magához. Néhány meggondolatlanságáról ismert liberális, közöttük C. doktor, akit maga a fejedelem fizetett meg, még azt is hozzátette. A kegyetlen rendőrség embertelenül agyonlövetett 8 szerencsétlen katonát, akik a hálátlan Fabriciót szökésében segítették. Így azután még az igazi liberálisok is elítélték Fabriciót, mert meggondolatlansága 8 nyomorult katona életébe került. Kis zsarnoki birodalmakban így rontják semmivé a közvéleményt.